Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Nagyszerű hét után vagyunk, és több minden forgott bennem az elmúlt időszakban. 4-5 üzenet is volt bennem, valószínűleg évvégéig be fog majd tartani. De a mai alkalommal az egyik fölött volt békességem a héten, és ez a lelki megújulás, egy lelki felüdülés időszakát átélve a bibliai szimbólum rendszerből az egyiket szeretném a mai alkalommal kiemelni, ahogy ezt Pál apostol használja, és itt a kovászról, annak a negatív hatásáról szeretnék elsősorban beszélni, és ez az egyik legnagyszerűbb példa a korintusi első levélben található, és az 5. rész 6-os és 8-as versét fogjuk ehhez felolvasni, ami a következőképpen hangzik. Tehát korintusi első levél 5. rész, 6., 8. verse. Nem jó a ti dicsekedésetek. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi páskabárányunk, már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Jól ismert igék ezek, és ez a történet, aminek a folytatása ez az ige, nem akartam azért felolvasni, mert nem elsősorban erről szeretnék beszélni, csak utalni rá. Azt látni kell, hogy Pál apostol, amikor ezt a levelet írja, Krisztus után 56-ban, 55-56-ban a korintusi gyülekezetnek, akkor azt lehet látni, hogy óriási problémák léptek fel a gyülekezetben. Maga a város egy ilyen kozmopolita város volt, mai hasonlattal élve egy New Yorkhoz, egy Londonhoz lehet hasonlítani, és Róma és Alexandria után a harmadik legvirágzóbb város volt a római birodalomban. Nem fogjuk ezt részletesen végigelemezni, ezt teológián szoktuk, csak tőmondatokban, majd esetleg egy másik szolgált kapcsán kitérek rá, hogy miért is volt ez fontos város. Egyrészt egy nagyon fontos kikötőváros volt a tengeren, az Égei és a Jón-tenger között, és ez rövidítette le utat az európai és az ázsiai térség között. Nagyon fontos gazdasági központ volt, bár mezőgazdaság alig 10%-ot ért el a termőterületek miatt. Éppen ezért a kézműves ipar nagyon fejlett volt, a bőr, a kerámia, a fém, rengeteg mesterember volt, emiatt rengeteg céhek alakultak ki, akik a különböző bálványimádásban élen jártak. Például a korintusi kerámia annyira drága volt, hogy feljegyezték, hogy volt olyan gyilkosság Rómában, amit egy ilyen kerámia miatt követtek el, hogy ez volt a rablógyilkosságnak a tárgya. Nagyon komoly volt a turizmus, a szolgáltatóipar. Ugyanakkor politikai központ is volt, itt volt a prokonzul székhelye, tudjuk a Bibliában, hogy ez Gallió volt, most 50-51 vagy 51-52 között volt, itt komoly viták mennek a történészek között, de ez igazából a téma szempontjából nem lényeges. Közlekedési csomópont volt, emiatt rengetegen teleltek itt tulajdonképpen, késő ősszel a hajósok kikötöttek, az árujukat bevitték egy raktárba, és amikor a jó idők visszajöttek a tavaszi időszakra, akkor visszapakoltak a hajóba, és akkor szépen tovább utaztak. Oktatási és filozófiai központ volt, gimnáziumuk volt, sok magántanár volt, itt filozófiai iskolák, zsidó oktatás is volt természetesen, mint mindenhol, ahol zsinagógák voltak. Kulturális és társadalmi központ volt, itt voltak az úgynevezett isztmoszi játékok, Pál apostol többször is utal a korintusi levélben a különböző olimpiai játékokra. Egészségügyi központ volt, itt volt Aszklépiosznak a szentélye, ő volt a gyógyításnak az istene az ókori világban, híres gyógyfürdőjük voltak, magas szinten művelték a higiéniát, amikor a római birodalmat felszámolják a 4.-5. században, bejön a sötét középkor Európába, akkor ezt a fajta higiéniai színvonalat, ami a római birodalomban volt a Krisztus utáni első században, Európa csak az 1800-as évekre éri el. Például, tehát a barbarizmus elég sok károkat tud okozni, és ami szintén lényeges vallási központ volt, aminek a jelentősége majd abban áll, hogy rengeteg olyan korintusi hívő kerül be a gyülekezetbe, aki ezzel az okkult háttérrel és különböző vallásos háttérrel jön be majd a gyülekezetbe. Érdemes ezeket is már egyesével megnézni, akit esetleg érdekel, utána tud olvasni, utána tud nyomozni. Nem igazából fontos most ezt részletesen elemezni, csak azért, hogy lássátok, hogy itt egy olyan közeg van, ahol minden előfordulhatott. Nem egy kis falusi gyülekezet volt, ahol mindenki ismer mindenkit, és a faluban általában egy-két bűn van megtelepedve, hanem itt a közel 700 ezer lakosból itt mindenféle fajta elegy-belegy népség és emberek előfordultak. A korintusi gyülekezetben sok probléma volt, és a problémáknak az okát a két korintusi levélből tudjuk kinyomozni. Ha összerakjuk a két korintusi levelet, akkor tudjuk, hogy legalább négy korintusi levél volt, tehát a hivatkozások alapján. Az első korintusi levelünk az tulajdonképpen a második az pedig a harmadik vagy a negyedik. A egyik problémát a főleg pogány megtértek okozták, akik nem abból a törvény által tisztaságból érkeznek, akik azért vigyáznak a bálványimádásra, a komolyabb cégéres bűnökre, hanem a pogányságból térnek meg a maguk okkult hátterével, bálványimádó hajlamaival és különböző erkölcstelenségeivel. Nem ismerik az Ószövetséget, nem tudják Istennek a törvényét, Istennek a beszédét, bár érdekes módon pont a korintusi levél az, főleg az első levél, amiben rengeteg utalást találunk az Ószövetségre, ószövetségi történetekre, amit Pál apostol hol allegóriaszerűen alkalmaz, hol típusként alkalmaz, hol úgy alkalmazza, hogy amelyek tanulságunkképpen írattak meg, és ez a történet is, aminek a végén ez a három igevel szerepel, a kovásztalan kenyér ünnepe és a páska ünnepével lesz majd kapcsolatban. Szándékosan páska ünnepet olvastam, és nem a húsvéti bárány, mert ez a Bibliától egy idegen kifejezés, idegen gondolat. A húsvéti bárányhoz a magyar kultúrában, illetve a nyugati kereszténység kultúrájában a nyuszi, a tojás, Juliska néni virágos ládája jut az ember eszébe lefotózva az udvaron, de ennek semmi köze az igaz élét azzal, hogy átkeresztelték húsvétra a páska ünnepet, elvették az igaz élét, hogy Krisztus értünk megáldoztatott. Krisztus volt a mi páska bárányunk. Tehát nyugodtan, bátran használjuk a páska bárány kifejezést, ha esetleg húsvétkor találkozunk valakivel, mert egyből vissza fog kérdezni, hogy miért mondod, hogy páska, és már lehet is bizonyságot tenni. Ez csak egy ilyen javaslat, akiknek az evangélizálás picikét nehezebben megy. Alacsony erkölcsi nívó volt, itt teljesen természetes volt az, hogy mindenféle erkölcstelenség és kihágás megjelent. A homoszexualitás teljesen természetes volt a városban, a többnejűség is teljesen természetes volt. Teljesen természetes volt az, hogy az embereknek több ágyasok is volt a feleségük mellett. Tehát az erkölcsi szint az eléggé lent volt, sőt, hogyha valaki elment Afrodité templomába, és ott kultikus prostitúciót vett igénybe, az Isten tiszteletnek számított ebben a korban, a pogány kultúrában. Nem véletlen, hogy maga a korintusi kifejezés a paráznasság és az elkülönösség szinonimája volt az első században. Ahogy Magyarországon például a Pesti Rákóczi tér körülbelül ilyesmi szinoníma ezzel kapcsolatban, vagy Debrecenben a Nagyerdő környékét szokták még ilyen hiányos öltözetű hölgyek lakóhelyének nevezni. Tehát a város szellemi közeg az elég problémás volt. Nem messze volt a várostól a Delfoinak a temploma, a Józsdája, ahol Apollón Istennek volt a szentélye, és az ő ügyeletes démona volt az a Python szelleme, ami Pálékat meg akarja majd akadályozni, hogy Filippiből eljussanak erre a térségre. Ez bibliatanulmányozásnál majd vegyétek figyelembe, hogy ott nem csak egy jövendő mondás szellemének a kiűzéséről van szó, hanem arról, hogy Pál apostolt már ott el akarta gáncsolni a második misszió úton a sátán, hogy ne tudjon ebbe a térségbe jönni, és nyilván a legerősebb szellemiséget küldte, ahogy a harmadik misszió úton majd a Diana efézusi Artemis szellemiséget láthatjuk majd. Aztán szintén probléma volt, hogy növekedésben és a szentségben való megrekedés. Többször olvassuk a korintusi gyülekezet kapcsán, hogy lelkileg kiskorúak vagytok, nem bírjátok el a kemény beszédet, veszekedtek, civakodtok, mindenféle dolog van a gyülekezetben, és ez is problémát okozott, hogy nem tudott felnőni egy olyan csoport, egy olyan vezetői réteg, bár voltak nagyon komoly hívők, házi csoportok ebben a közösségben, amelyek elég magas szinten eljutottak az Úr ismeretében, a tisztaságban, a szentségben, de egészében véve a gyülekezetnek óriási problémája volt az, hogy nem voltak olyan vezetők, akik mögé be tudtak állni, és kialakultak a különböző pártoskodások, én Pálé vagyok, én Apollós, én Kéfásé, én Jézusé, tehát rengeteg ilyen irányzat megjelenik, és ez mindig egy figyelmeztető jel a gyülekezetben, amikor nincs egység, annak az első lépése mindig az, hogy az emberek keresnek maguknak egy lelki-szellemi vezetőt, és a köré csoportosulnak, így szokott kezdődni általában a gyülekezetben a széthullás, és ezekből a pártoskodásokból alakul majd ki később a gyülekezet szakadás és a különböző elválás egymástól. Aztán filozófiai gondolkodás, ez is szintén veszélyes volt Korintusban, hogy az emberek egy jó része, aki megtért, ismeretes volt a görög kultúrának, illetve a filozófiának a vonzereje. Az első században még sikerre tudtak harcolni ellen az apostolok, de a második, harmadik században az egyházatják már nem apostoli módszerrel veszik fel a harcot a filozófia befolyás ellen, hanem a filozófiát kezdik el alkalmazni, legyőzik a filozófusokat, aminek sajnos elég sok tragikus következménye lett, többek között az antiszemitizmusnak is a kialakulása. És aztán társadalmi különbségek, ezek szintén jelen van a korintusi gyülekezetben. Itt nem arról volt szó, hogy nagyjából egy korosztály, egy gazdasági vállalkozó réteg van egy gyülekezetben, hanem itt voltak megtért zsidók, voltak a gyülekezetben rabszolgák, voltak kisiparosok, voltak nemesek, voltak előkelő gazdag emberek, és ha megnézitek a korintusi levélben, pont az úrvacsora kapcsán volt ez probléma, hogy a gazdagok dőzsöltek, mindent megrendeltek, mindent hoztak magukkal, a szegények pedig a kis vagy volt eledelük, vagy nem volt eledelük, azt tették a agapé alkalom kapcsán, és Pál apostol azt mondja, hogy ha ilyen van, akkor inkább ezt ne is csináljátok tovább, mindenki menjen haza, és otthon étkezzen. Tehát rengeteg ilyen nagy probléma és feszültség volt, alakult a gyülekezetben, és az egyik ilyen bűn, ami a Korintusi Levél 5. részében van, az még a Pál apostol leírása szerint is a pogány világban példátlan volt, hogy valaki a mostohanyjával élt együtt. Az, hogy most korábban elvált a édesapjától, vagy megözvegyült, ezt pontosan nem lehet tudni, de a lényeg az, hogy valaki a mostohanyjával együtt élt, illetve a édesapjának a korábbi feleségével, ez példátlan skandalum volt, és azt olvashatjuk az igeverset, hogy kezdtük, hogy nem jól dicsekedtek, hiszen a kicsiny kovász megkeleszte az egész tésztát. A korintusi gyülekezet nem, hogy felháborodott volna, nem, hogy kizárta volna ezt a gyülekezeti tagot, hanem elkezdtek dicsekedni. Nekünk olyan nagy szabadságunk van a Krisztusban, hogy ezt is megengedhetjük. Ez is belefér nekünk. Majd ha az Úr megsegít, egy következő alkalommal szeretnék a krisztusi szabadság korlátairól beszélni, szintén a korintusi levél alapján. De itt lehet látni azt, hogy a korintusiak a szabadságot szabadosságként értelmezték, és úgy gondolták, hogy nekik minden belefér. Különösen a szexuális bűnök voltak azok, amelyek nagyon elterjedtek a gyülekezetben. Egyrészt azért, ahogy mondtam, hogy az afroditi kultusz kapcsán ez úgymond természetes volt korábban számukra. Ugyanakkor olyan tévtanítások is megjelentek a gyülekezetben, amiről Jézus tanított, hogy a szellem az, ami megelevenít, a test az nem használ semmit. Hát a test nem használ semmit, akkor azt csinálok vele, amit akarok. És innentől kezdve csak a lelki-szellemi dolog számít, jól megy a gyülekezetbe az istentisztelet, megy a nyelveken szólás, profétálunk, megy az ismeretajándék, a gyógyulások vannak, jelek és csodák vannak, ez számít. Az, hogy most esetleg a mostohanyámmal élek együtt, vagy istentisztelet után elmegyek még Afroditi templomába, és valamelyik hölgyet megkeresem, az teljesen természetes volt a korintusi gyülekezetben, és Pál apostol azt mondja, hogy ez így nem jó. Van egy kicsiny kovász, bármennyire is kicsinek tűnik, ez ha meg kell, az egész tésztát képes megkeleszteni és tönkretenni, vagyis egyetlen egy kicsiny bűn az egész közösséget, az egész gyülekezetet képes romba dönteni, és képes a pusztulás útjára vinni. Maga az a kifejezésünk, hogy egy kicsiny kovász, ott a görögben a mikron kifejezés szerepel, tehát gyakorlatilag ilyen milliméter nagysághoz hasonlítja egy nagy kenyérrel kapcsolatban. Tehát nagyon kicsi dolog is elég ahhoz, hogy a bűn elterjedjen egy gyülekezetben és elterjedjen egy közösségben. De most gondoljátok bele, ha bármilyen ilyen bűnt megengednek egy gyülekezetbe, azok a gyülekezeti tagok, akik esetleg nem ebben éltek, mit fognak mondani? Hát ha neki lehet, akkor nekem is lehet. Hát ha őt nem feddik meg, nem intik meg, nem zárják ki ezért, akkor nekem is lehet. És ha már ilyet lehet, akkor lehet, hogy legközelebb már mást is fog csinálni. Tehát ezért kell csírájába elfolytani ezt a dolgot. Amikor a kovászról beszél itt Pál apostol, egy ószövetségi képet használ, és a Bibliában néhány kivételtől eltekintve a kovász mindig a bűnnek a jelképe, a tisztátalanságnak, a gonoszság megerjedésének a jelképe. Még bibliatudósok is vitatkoznak azon, hogy amikor Jézus az evangéliumokban az Isten királyságát egy asszonyhoz hasonlítja, aki kovásszal keleszti meg a tésztát, hogy itt most pontosan mire kell gondolni, még ez is kétfele osztja a keresztény tudósok táborát, hogy itt most egy jó kovászról van szó, vagyis az evangélium hatásáról és terjedéséről van szó, vagy arról van szó, hogy bármennyire is növekszik az Isten királysága, bármennyire is nő az Isten királysága, a gonosz mindig benne lesz, a gonosztól nem lehet megszabadítani az Isten királyságát, ahogy a búzával együtt nőtt a konkoly, ahogy volt rossz talaj az igehirdetésnél, ahogy voltak hitvány és egészséges halak, hát ez a kettőség megjelenik benne. Mindkettő mellett vannak pro és kontra érvek, én mégis úgy látom, hogy inkább a pozitív hatásáról beszél itt Jézus, hiszen az Isten királyságát hasonlítja ehhez a dologhoz, de ez egy másik példázat, erről most ma nem fogunk beszélni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hívő emberek életében nagyon sok ószövetségi dolog, ami fizikálisan megjelent, fizikális értelme volt, az új szövetségben annak szellemi jelentősége, szellemi értelme van. Ha az első századi apostoli tanításokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az apostolok a törvényt szellemi módon értelmezték az új szövetségben, a proféciákat szó szerint vették. Eltelik 2-3 évszázad, és főleg a filozófia befolyásolására a keresztények elkezdik a törvényt szó szerint venni, a proféciákat pedig elszellemiesítik, a hívő emberek életéből kiveszik a reményt, elveszik a reménységet az emberektől, és mindenféle vallásos cselekedetek tárházát tárják eléjük, ez lesz majd később látni fogjuk a farizeuság kovásza, ami megjelenik a gyülekezetben. Ugyanakkor a kovásztalanságnak az előképe az Ószövetségben, a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, ez a második ünnep, ami a zsidóságban isteni kinyilatkoztatás alapján megtörténik, és ennek alapját az képez, hogy a páska bárány megáldoztatott. Vagyis az egyiptomi kivonulás emlékére adja Isten ezt az ünnepet, első és legfontosabb, hogy a páska bárány meg van áldozva. És akinek az életében ott van a páska bárány, akinek a páska bárány vére lemosta a bűneit, onnantól kezdve az belépett a kovásztalanság időszakába. Azért tart a hívő élet végéig ez a, vagy kell, hogy tartson ez a kovásztalanságnak az időszaka, mert a húsvéti bárány megáldoztatott, és több áldozat már nem lesz. Hát nincs az, hogy most Jézus megáldozták Krisztus után 30-ba, akkor egy hétig kovásztalant eszünk, és akkor minden évben ugyanezt megcsináljuk, és van egy hét időszak, amikor nem eszünk semmi kovászosat, a többi 51 héten keresztül pedig nyugodtan csináljuk, amit csinálni kell. Nem. Az újszövetségi hívő ember, amikor Krisztus mint páskabáránya kapcsolatba, közösségbe kerül, ez egyébként a szabadulásnak a szimbólum, az egyiptomi fogságból való szabadulásnak a szimbóluma, a következő napon már elkezdődik a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, a hétnapos ünnep, a páskával itt ez egy 8-napos ünnep, a világvasárnapi bevonulás kapcsán beszéltem erről egy keveset, és innentől kezdve a zsidó emberek számára minden egyes kovászos dolgot ki kellett takarítani. Már az ünnep előnapján elkövették ezt a úgymond szent cselekedetet, seprűvel kiseperték a házat, és bármilyen ilyen kovászos dolgot találtak, azt el kellett égetniük. Na már most a zsidó rabbik nem lennének rabbik, hogyha nem találtak volna ki itt is már néhány problémát, és volt egy olyan probléma, különösen a közel-keleten, ahol a Szentföldön éltek, hogy majd lesz egy igevers, azt kicsit megnézzük, hogy még a határukban sem lehet kovász, és a problémát az okozta, hogy a Szentföldön főleg zsidókkal voltak körülvéve, és ez a probléma viszonylag egyszerűen megoldható volt. Viszont amikor a diaszpórában éltek, mondjuk Európában, majd Kis-Ázsiában, akkor nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan ételek a házukban, amelyek kovászt tartalmaznak, de hát kidobni nem akarták. Mit csináltak? Hát kitaláltak egy jó dolgot, különbözően ládákba, hordókba, üvegekbe elhelyezték ezeket az ételeket, lezárták, ráírták, hogy mi van bennük, eladták a szomszédnak, aki nem volt zsidó, és amikor letelt a hétnapos ünnep, akkor visszavásárolták. Hát igyekeztek megoldani ezt a dolgot, nem elpocsékolni, hanem visszaszerezni ezt a dolgot, de becsületük legyen mondva, mindenképpen megpróbálták ezt a fajta törvényt megtartani. Hát amiről itt Pál apostol beszél, az nagyon világos és nagyon egyszerű, hogyha valaki megtért és újjászületett, átélte a szabadulást Jézus Krisztusban, mint páskabárányban, onnantól kezdve az ő életét a kovásztalanság időszaka kell, hogy jellemezze. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen bűntelenek leszünk, hiszen a Földön nem érhetjük el ezt a fajta állapotot, ezt a fajta tökéletességet, de azt láthatjuk, hogy minden egyes felismert bűnnel le kell számolni, akár gyülekezeti szinten, ahogy látjuk itt a férfi esetében, hiszen Pál apostol a kizárást, illetve a sátánnak való átadását szorgalmazza, hogy fizikális szenvedések által de a szelleme megtartassék az Úrnak napján. De a személyes életünkben is ugyanúgy fel kell számolni ezeket a kovászos dolgokat, azokat a dolgokat, amelyek bűnt hoznak létre bennünk, és megerjesztik ezeket a dolgokat. Hát ez volt az első és legfontosabb ünnep a zsidóságnak, ez volt a belépő. És hogyha valakinek megvan ez az életében, azt például meg fogja könnyíteni majd az igazi pünkösdét, amikor a Szentlélek be tudja őt tölteni. Hiszen, hogyha az ember nincs megtisztulva, nincs megvalva a bűne, bűnben él, azt Isten szent lelke nem fogja betölteni. Tisztátalan edénybe Isten nem fogja adni a Szent Szellemét. Nem fogja összekeverni a kovászost a kovásztalannal. És lehet majd szépen vinni a sort előre a zsidó ünnepekben, ha az Úr megsegít, majd egyszer ebből is szeretnék egy sorozatot. De a hangsúly azonban most, hogy a kovászos dolgoknak ki kell kerülni az életünkből, ki kell takarítani ezt a régi kovászt. Nagyon érdekes a görög kifejezés, mert itt a paleosz kifejezés van, tehát ez az igazi paleo diéta a hívő embernek, amikor kitakarítja ezeket a régi dolgokat, avul dolgokat. Vannak olyan kovászok a hívő ember életében, amit 50-60 éve hurcolhat, hogyha már elég idős. Valaki 5-10-15 évig cipel magával egy-egy ilyen kis kovászt, és nem érte, hogy hol csúszott félre az élete, hol ment félre az élete. Sokszor több esetben nagyon kicsi döntés kell ahhoz, hogy az ember ne jusson el a célba, vagy ne a megfelelő módon jusson el. Eszembe jutott, hogy most a gyülekezeti táborba a lányommal elmentünk hegyet mászni, és valahol letértünk az ösvényről. Nem tudom, hogy hol, úgy figyeltem, hogy nem igaz, amúgy is alapból a baptisták szeretik a kihívásokat, azért ennyire nem gondoltam, de csak leküzdöttük, és nem tudtuk, hol tévesztettük el a célt, az Úr kegyelméből meglehetük végül is a végállomást, de nagyon rossz volt, hogy nem a kijelölt úton voltunk. Egy rossz döntés kellett csak ahhoz, hogy ne biztonságosan, nyugodtan, karcolás, karmolás, mindenféle tövis meg bojtorján között keveredjünk ki a kilátóhoz, de megsegített bennünket az Úr. Tehát nagyon sokszor egy pici kis döntés, egy rossz döntés kell ahhoz, hogy ezek beépüljenek az életünkbe. Ha megnézzük az Új Szövetséget, akkor Jézus Krisztusnak komoly tanítása van a kovásszal kapcsolatban, és Jézus Krisztus három kovászra hívja fel a figyelmünket. Ez a három kovász, ami a hívő emberek életében megjelenik, sokszor keveredve jelenik meg, nem mindig van úgymond csak egyfajta kovász, de ezek azok a kovászok, amelyek döntő módon befolyásolják a hívő embernek az értékrendjét, a gondolkodásmódját, Istenhez, a Szentíráshoz való viszonyt, és rengeteg területét lehet sorolni. Most csak így megelőlegezve például a galáciai gyülekezetben, ott a farizeuság szelleme volt nagyon erős. Ségedre. A korintusi gyülekezetben sok esetben például a szadduceusságnak a kovásza keveredik majd elő, ami teljesen liberális volt és liberális nézeteket vett. Nézzük akkor, hogy Jézus mire figyelmeztet bennünket. Nézzük a Lukács 12:1-et. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokasság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdte az ő tanítványainak mondani: mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. A mindenek előtt szót azért emeltem ki, mert a másik kettőnél nem használja ezt Jézus Krisztus. Itt a protosz kifejezés van, hogy mindenek előtt. Ez a legfontosabb. Hát a legfontosabb a farizeuság kovászától megúrnia magát a hívőknek. Ez sokkal fontosabb lesz majd, mint a másik kettő, mert ha az Új Szövetséget megnézzük, a farizeusoknak a tulajdonságairól, a farizeus gondolkodásmódról, értékrendről, életvitelről legalább 60 kijelentést találunk. Ezt érdemes lenne egyenként végignézni, és nagyon sok tanulságot lehetne belőle meríteni, de most a mai alkalommal természetesen erre nem lesz időnk. De az, hogy Jézus felhívja a figyelmet külön, hogy elsősorban leginkább erre figyeljünk oda, ez mindenképpen komoly figyelmeztetés számunkra. A Máté 16:6-ban egy másik figyelmeztetést olvashatunk. Jézus pedig azt mondta nekik: vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Tehát a szadduceusoknak is van egyfajta kovásza. Majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy melyik mit is jelent pontosan. És a Márk 8:15-ben olvashatjuk, ő pedig arra intette őket: vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Hát ez a három kovász van, amit Jézus nyomatékosan és többször is hangsúlyoz az evangéliumokban, hogy ezek azok a kovászok, amelyek ha bekerülnek az életünkbe, amelyek elkezdik ezt az erjesztő, bomlasztó munkát, akkor tönkre tudják tenni az életünket. És rajtunk keresztül nem csak a mi életünket, hanem egy gyülekezet életét, egy család életét, egy társadalom életét képes negatív irányba megváltoztatni ez a dolog. Nézzük Heródes kovászát, itt Heródes Antipász látható, akkor még fotók nem készültek, próbálunk ebből gazdálkodni. Az első politikai-gazdasági befolyás. A Heródes pártiak azok a személyek voltak, akik Heródesek a klientúrájához tartoztak, abból éltek, hogy kiszolgálták a római megszálló hatalmat, amely Krisztus előtt 63-ban érkezik meg Júdeába, Pompeius ekkor foglalja Jeruzsálemet, és elég sokáig fenntartják ezt az állapotot. És ez a fajta kovász elsősorban arra vonatkozik, amikor a politika bejön az egyházba, amikor az egyház elkezd politizálni, és politikai tényezővé válik. Ez a Heródes kovászának tulajdonképpen a egyik legfontosabb lényege, hogy politikai, gazdasági érdekközösséget hoz létre a világgal, behozza a világ értékrendjét és kultúráját sok esetben a gyülekezetben. Ez a legfontosabb, hogy ez egy politikai képviselet. Ugyanakkor megjelenik benne a hatalomvágy is. A Heródes pártiak voltak azok, akik úgymond a hatalmi létre csúcsán voltak, utánuk következtek majd a szadduceusok, és a létszámokat tekintve bár kevesen voltak a farizeusok, hiszen kb. 6000-en voltak Flavius beszámolója szerint, nekik inkább a társadalom alsóbb rétegére volt befolyásuk, de a Heródes kovászát mindenhol a hatalomvágy jellemzi. És amikor egy hívő embert ez a kovász elkap, akkor számára a gyülekezet is egy ilyen tereppé válik. Ki akarja élni a hatalmi vágyait, vezető szerepre szeretne törni. Ilyen volt a Bibliában, jól tudjuk, a Kis-Ázsiában János ír erről, hogy Dió trefész, aki mit akar? Elsőségre törekszik közülünk. Tehát ki akarta magát emelni ebből az állapotból, és sajnos az a kovász becsúszik a második századi kereszténységbe, amikor a korábbi vezetési struktúra, a presbiterek, a pásztorok, illetve a püspökök, akik egy egységes csoportot alkottak és vezették a gyülekezetet, kialakul a püspöki, presbiteri, diakónusi, stb. Hierarchia, és elkezd az egyház hierarchizálódni. Ez is a Heródes kovászának a következménye, hogy az emberek elkezdték ezt a hatalmi központos kiépíteni, és már a végén ennek a csúcsa, tudjuk, hogy a római egyházban lesz. Ez a hatalomvágy megjelenik ebben a fajta dologban, és nem véletlen, hogy amikor a vezetői előírás szerepel a Bibliában, akkor mit mond a Biblia, hogy ne legyen frissen megtért. Pontosan azért, hogy legyen kipróbált ember, aki 15-20-25 évet eltölt egy gyülekezetben, hűséges szolgálatban, nem könyökül, nem tapos le senkit, az egy nagyon világos dolog. Egy ilyen szellemiséget nem lehet 15-20 évig pihentetni és altatni. Ez nagyon hamar felszínre tör, nagyon sok területen. Hát erre mindig oda kell figyelni, hogyha valakinek önző ambíciói, vágyai vannak, nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs ajándéka esetleg a vezetésre, de nem jó szellemiségből táplálkozik ez a fajta hatalomvágy. Aztán világi alapelvek behozatala a gyülekezetbe. A Heródes kovásza az tulajdonképpen a világi elemekkel akarja úgymond gazdagítani a gyülekezetet, a világi gondolkodásmódot akarja a gyülekezetben megvalósítani, és azt akarja, hogy a gyülekezet is kezdjen el egyre inkább azonosulni a világhoz, szolgáljak a világnak a kényelmét és az igényét, és ebből majd látjuk, majd egy példán keresztül, hogy milyen konkrét problémák is lehetnek. Aztán itt van a világ szeretete. A farizeusokkal ellentétben egy Heródes kovásszal megtelt ember, az nem képmutató. Tehát ő nem rejti el azt, amit csinál, nyugodtan felvállalja, amit tesz. Nézzétek meg, Heródes mit csinált? Nagyon szívesen hallgatta például bemerítő Jánost. Két sor a később mit olvasunk? Jön Salomé, és elkezd neki szépen különböző ujgur táncokat bemutatni, és mindenféle erkölcstelenséget művelni. Az ő életében nagyon szépen megfért ez, hogy hallgatta bemerítő János szolgálatát, és ugyanakkor ott van az életében az erkölcstelenség is. Tehát számára ez nem képmutató, ő teljesen természetesnek veszi, hogy a gyülekezetben vagyok délelőtt vagy délután, utána pedig bármit megtehetek, mert az istentiszteleti dolgot letudtam. És akkor valaki így kezd el gondolkozni, ez már jelzi, hogy eltért a Krisztusi úttól, és nem is tagadja le ezt a dolgot, mint a farizeusok, már ezt később látni fogjuk, hanem ő, hogyha megkérdezed, nyíltan elmondja, hogy itt voltam, ezt csináltam, semmi szégyenérzet nincs benne ezzel kapcsolatban, teljesen természetesnek veszi ezt a dolgot. Ugyanakkor jellemző ezekre erre a szellemiségre, hogy erőteljes üzenetek által kompenzál, vagyis érzi azt, hogy amit tesz, az nem feltétlenül jó, de ezt egy langyos prédikációval nem tudja kompenzálni az életét. könyvében. Nem véletlen, hogy Heródes is, ahogy az előbb idéztem, Bemerítő Jánost hallgatja szívesen, nem pedig a farizeus vagy a szadduceus papokat, írástudókat hívja elő, hogy valamit mutassanak már neki a Szentírásról is prédikáljanak, hanem az igen kemény és határozott Bemerítő Jánost hallgatja sokkal szívesebben, még hogyha rá is pirít a bűneire, illetve megmondja, hogy miben tért el. Hát aki ezzel a szellemiséggel meg van terhelve, az nagyon sokszor szívesen hallgat ilyen nagyon erőteljes, profétikus, bátorító, buzdító beszédeket, mert ezzel kompenzálja ezt a benne lévő feszültséget, amit a helytelen életvitel okozott benne. Aztán karrierista, illetve önmegvalósítás jellemzi, ez hasonló a vezetői ambícióhoz, a hatalomvágyhoz, a gyülekezetet csak arra használja fel, arra használja ki, hogy a maga céljait és vágyait tudja képviselni. És nagyon sokszor egy ilyen ember, hogyha vezetői pozícióba kerül, akkor világi módon kezd el gondolkozni a gyülekezetről. A gyülekezetet sokszor nem úgy látja, hogy Isten népe, Isten nyája, akik felé szeretettel kell fordulni, ápolni, gondozni kell őket, feddeni, inteni, gyapjút nyírni, minden ilyen dolgot végezni kell, hanem a gyülekezetet sokszor úgy tekint, mint egy vállalatra, mint egy gyárra, ahol a gyülekezeti tagok tulajdonképpen a munkások, az evangelizáció az tulajdonképpen nem más, mint taktoborzás, a terméknek az eladása, az evangélium, és nagyon sok siker evangélista kerül ki ebből a helyzetből, mert a vagyonuknak a gyarapítására használják fel Istennek a népét, Istennek a közösségét, és ez a fajta szellemiség nagyon bomlasztó és romboló tud lenni, mert nagyon sokan, akik ezektől tanításokat hallanak, vagy tanításokat kapnak, nem tapasztalják az életükben, hogy megvalósul az, ami az ő életében, hát pontosan azért, mert ő maga számára elkészíti ezt a fajta áldást, de mások számára Isten nem ígért ilyet. Ilyen például jóléti evangélium, ami ezzel a kovásszal van eltelítve, és tulajdonképpen a Biblia istenét használja fel abba, hogy a valódi istenéhez, a mammonhoz, a pénzhez eljusson. És minden egyes gyülekezeti kapcsolatot, gyülekezeti forrást, világi kapcsolatokat arra használ fel, arra használ ki, hogy minél jobban elérje ezt a jóléti állapotot, amely gazdagságot, jólétet, betegségmentes állapotot és minden ilyen dolgot érint. Hát ez Heródes kovásza, amelytől óvni kell Istennek a népét, Istennek a gyülekezetét, és általában sokszor ez személyes szinten is megjelenik, de az egyháztörténelem tanulsága szerint nagyon sokszor államegyházak vagy népegyházak azok, amelyek megfertőződtek ettől a kovásztól, hiszen kiszolgáltatták magukat a hatalomnak, államegyházakká váltak, vagy egyházállamokká váltak, és mindig a mindenkori hatalom érdekei szerint végezték a szolgálatukat, igehirdetésüket. Én olvastam, mindegy, hogy melyik felekezetnek egy tanítását az 1950-es évekbe, és ott a egyik jézusi példázat, ami a drakmákról szólt, illetve a különböző jézusi példázatokról, ott majdnem mindig olyan szavak jelentek meg, hogy a TSS-ítés, a kolhoz, a stahanovista mozgalom, meg ilyenek. Hát a mindenkori kormánynak lefeküdtek, és elég sajátságos módon értelmezték Istennek a beszédét, Istennek az igéjét. A következő a szadduceusoknak a kovásza. A szadduceusokról tudni kell azt, hogy a nevük az a Cadokeus kifejezés, a Cádók főpapból származik, ez egy ószövetségi főpap volt, ők a leszármazottai, de az első feljegyzés körülbelül a második, harmadik századtól található meg róluk, legalábbis Flavius így emlékszik meg erről. Ez egy nagyon forrongó időszak a zsidóság történetében, ez a Krisztus előtti második, harmadik század. Ekkor alakulnak ki tulajdonképpen majd a farizeusoknak a pártja, a szadduceusoknak a pártja, majd mikor ezek ketten úgymond idézőjelbe az eszéneusok szerint nem sikeres reformot hajtanak végre, az eszéneusok kivonulnak majd a pusztába, hogy készítsék az Úrnak útját. Ez lesz majd egy következő irányzat. Érdekes, hogy Jézus az eszéneusoknak a kovászától nem óvja a gyülekezetet. Ez valószínűleg azért is, ennek az is lehetett az oka, hogy nem nagy befolyással voltak az akkori zsidó társadalom életre, csak egy színfoltja volt a zsidó társadalomnak. És ezek a szadduceusok voltak azok, akik a második századtól Ádáz ellenségei lesznek a farizeusoknak, többek között azért, mert attól függ, hogy melyik hasmoneus uralkodó volt ebben az időszakban, az egyik a farizeusokat írtotta, a másik pedig a szadduceusokat írtotta, és amelyik éppen a másikat írtotta, ezek szépen beálltak mellé, és ez egészen addig tart, ahogy mondtam, míg Róma rá nem telepszik erre a térségre, és akkor ezek a fajta ilyen gyilkolászások megszűnnek, de az ellenségeskedés megmarad a két csoport között. A szadduceusok voltak azok, akik tulajdonképpen egyetértettek a hellenizációval, az Antiochus Epiphanesnak úgymond azzal a mozgalmával, amely a görög kultúrát hozza a közel-keleti térségbe, és majd ebből a makkabeus lázadás is származik, míg a farizeusok pedig megpróbálták megóvni ettől a népet. Ez egy nagyon komoly ellentét volt a két csoport között, de most nagyon részletesen nem akarok ezekről beszélni. Nagyon röviden, a szadduceusoknak két fontos jellemzője van, az egyik a liberalizmus és a humanizmus. Ahogy mondtam, a szadduceusok a görög kultúrát, a görög gondolkodásmódot, a görög életvitelt szerették volna meghonosítani Izraelben. Éppen ezért van az, hogy nagyon sokszor összefognak a Heródes pártiakkal, akik szintén ezzel kapcsolatban, az előbb, ahogy mondtam, ők a mindenkori hatalmat szolgálják ki. És a liberalizmus megjelenik ott, hogy ők például azokért a bűnökért nem szóltak semmit, amelyeket a farizeusok már tized annyi esetben is megszólták volna az embert. Ugyanakkor a humanizmus is jellemezte őket, és az ember központúság. Nem Isten volt a középpontban, hanem az ember boldogsága, az ember jóléte, és majd a hitvallásokból látni fogjuk, hogy milyen nem hittek a természet fölöttiben, a megjutalmazásában, az angyalokban, az eljövendő ítéletben. Ezért ők úgy gondolták, hogy az embernek egyetlen célja van, a földi boldogság, és ezt minden áron el kell érni. Ha most bűn követünk el, akkor bűnnel, ha nem követünk el bűnt, akkor esetleg bűn nélkül, de minden eszközt arra kell felhasználni, hogy az ember boldogság itt a földön megvalósuljon, és a tanításaikban mindent ennek rendeltek alá, és ezt képviselték a Sanhedrinben is, a nagy tanácsban, ahol egy részét a szadduceusok alkották, egy részét pedig a farizeusok, illetve az írástudók. A szadduceus kovásznak az egyik jellegzetessége a kételkedésnek a szelleme, ugyanis a szadduceusok, ahogy mondtam, nem hittek abban, kételkedtek abban, hogy Isten meg fogja jutalmazni az igazakat. Isten el fogja veszíteni azokat a bűnösöket, akik nem tértek meg haláluk előtt. Nem hittek az angyalok létezésében, nem hittek a feltámadásban. Ez egy kételkedő szellem. És ez azért veszélyes, ha belegondolunk, mert a hívő embert bizonytalanná tesz, amikor ez a kovász elkezd erjedni az életében. Nem hisz abban, hogy tényleg meg vagyok-e térve, Isten megváltott engem, Isten szeret engem, Isten gondoskodik rólam, Isten betölti a szükségeimet. Mikor ezek a kételkedések megjelennek, és az ember csírájában nem folytja el őket, nem dobja ki ezt a kovászt, akkor ez elkezd egyre nagyobb teret tölteni az életébe, és egy állandóan bizonytalan, labilis, hitetlen emberré válhat az ember, mert teljesen kiöli belőle a hitet. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amikor a kételkedés elkezd az embernek a szívében, szellemében felnőni, és ezt már kezdetén el kell folytani, el kell takarítani az embernek az életéből. Ezért is fontosak a gyülekezetben például a bizonyságtételek, ezért fontosak a megtapasztalások, amelyeket, vagy imádkozások egymásért, mert azok segítenek abban, hogy megerősödjünk a hitben. Lehet, hogy most nyomorúságom van, nehézségem van, nem látom, hogy Isten hogy gondoskodik rólam, hogy hogy tölti be a szükségeimet, de a múkkor az a testvér így, meg így, meg így tapasztalta meg, és ezek jó dolgok, amiket be kell, hogy fogadjunk az életünkbe, hogy ezt a kételkedés szellemét ki tudjuk takarítani az életünkből, mert ez nagyon-nagyon sok kárt tud okozni a mi életünkbe. A harmadik ilyen dolog a hitetlenség és a materializmus. A hitetlenség hasonló a kételkedés szelleméhez. Itt konkrétan arról van szó, hogy a szadduceusok Istennek a kijelentéseiben nem hittek. Ők nagyon szigorúan ragaszkodtak elsősorban Mózes öt könyvéhez, teljes mértékben elvetették a farizeusi szokásokat és hagyományokat. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ebbe azért komoly igazságuk volt, de alapvetően ezek az emberek nem hittek. Most gondoljatok bele, hogy Jézust egy olyan főpap ítéli el, vagy például Kajafás, olyan főpapja van Izraelnek, aki nem hisz a feltámadásban. Nem hisz a messiásban. Nem hisz az Isten gondviselésében, amire az erőt beszéltem. És ilyen főpapja van Izraelnek, amikor megjelenik a messiás, és a Sanhedrin döntése nem véletlenül történt, ami itt megtörtént. És a másik a materiális dolog, hogy akiben ez a szadduceus szellem van, az nagyon ritkán tud szellemi módon gondolkozni. Mindig fizikális dolgon gondolkozik. Nagyon egyszerű példa, hogy most a gyülekezetünk reménység szerint készítjük az új helyet, és valaki ezt szellemi módon közelíti meg, hogy Isten meg fogja oldani. Valaki pedig elkezd számolni. Ha valaki belemegy ebbe a materialista dologba, bele fog törni a bicskája, mert ez nem fog működni. Vannak olyan dolgok, amit nem lehet a kereszténységben materiális gondolkodás módon megoldani, csak természet fölötti módon. És akiben ez a kovász ott van, az nem tud elvonatkoztatni attól, hogy az evangelizáció nem csak arról szól, hogy imádkozunk, kimegyünk, bizonyságot teszünk, hanem mennyibe fog kerülni ez, mennyibe fog kerülni az, elég lesz-e a kalács, elég lesz-e a teja. Tehát ez a materiális gondolkodásmód, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert beszűkíti a hívő embereknek a hitét és a gondolkodásmódját, és Isten beavatkozási lehetőségeit. Aztán a világi befolyás, erre is utaltam már korábban, hogy a hellenizmus a maga erkölcstelenségével, tisztaságával, elég csak ugyebár Korintusra gondolni, a szadduceusok minél több ilyen dolgot be akartak hozni Izraelnek az életében, minél több ilyen dolgot legalizálni akartak. A szadduceusság szellemének az egyik jellegzetessége, hogy a világban lévő idézőjelben jó dolgokat, amit a világi emberek szeretnek, azt be akarják hozni az egyházba és elfogadottá tenni. Tehát, hogy ne nagyon különbözzünk a világtól, a világban rengeteg jó dolog van, miért fosszuk meg ezektől magunkat, hozzuk be szépen a gyülekezetbe, vonjuk be egy kis keresztény mázzal, és akkor szépen minden megvan oldva. Amúgy is lehet bűnt vallani, meg lehet vallani a bűneinket, erre van lehetőség, az Isten tiszteleten sok mindent meg lehet tenni, de a szadduceus szellem, a szadduceus kovász, az elkezdi ezeket a dolgokat erjeszteni a gyülekezetben, hogy még ez is belefér, még ez is belefér, még ezt is behozhatjuk a gyülekezetbe. Ez tulajdonképpen a mai korszakban, mindjárt mutatom is, hogy a hipergrész mozgalom, a szuper, csúcs, extra, mindenféle kegyelem összefüggésben hallottam már ezt a dolgot, hogy a hívő ember egyszer megtért és újjászületett, innentől kezdve egyenes út van a mennybe, az, hogy ezután mit csinálsz, teljesen mindegy, akármit megtehetsz, nyugodtan nézhetsz pornófilmet a tévében, Isten tisztelet előtt, után, akár alatt is, abszolút nem számít, lehetsz, élhetsz elkülönstelenségben, nyugodtan öltözkedhetsz úgy, ahogy akarsz, bármit megtehetsz, mert Krisztus megbocsátotta minden bűnödet. Ez például szadduceus kovász, ami a világi dolgokat legalizálni akarja, és be akarja hozni a gyülekezetbe, be akarja hozni az egyházba. Ilyen például a hipergrész mozgalom, vagy az LMBTQ, meg már azt hiszem még van négy betű utána, mert itt most már az se biztos, hogy hány nemű vagyok, tehát eddig még lehetett tudni, hogy nem tudta eldönteni, hogy fiú vagy lány, ez még a jobbik állapot volt, de most már azt se tudja, hogy kettő van-e belőle, vagy hány. Úgyhogy még itt lesz egy pár betű, majd szerintem a következő években, de ezt lehet látni, hogy ez a fajta kovász, ami az egyházban az elmúlt 10-15 évben megjelent, már ott tart, hogy a egyházban sok helyen sajnos teljesen természetes, hogy homoszexuális párokat összeadnak. Még hogy homoszexuális párokat összeadnak, homoszexuális lelkészek papok szolgálhatnak. Miért? Megjelent a szadduceus kovász, behozzuk a világi dolgokat, a világi értékrendet a gyülekezetbe, és elfogadottá tesszük, legalizálni fogjuk. Ezért is lesz majd az utolsó időkben még majd keresztény üldözés, mert az Istent ismerő nép felbátorodik, nekiáll ezek ellen harcolni, elsősorban természetesen szellemi módon, és törvényeket fognak majd hozni azok ellen a keresztények ellen, akik ezeket a keresztényesített világi szokásokat nem fogják a maguk értékrendjévé tenni. Tehát az, hogy most Európában még itt középen viszonylag nyugalom van, ez Isten kegyelme, de nem tudjuk, mikor fognak megváltozni majd a dolgok, de azt lehet látni, hogy egyre több helyen már utcai evangelizációért becsuknak lelkészeket, nem csak azért, hogy esetleg kimeri mondani azt, hogy a homoszexualitás bűn. Nem betegség, nem degeneráció, nem genetikai probléma, hanem bűn. Ezt világosan ki kell mondani, nem kell szégyelni, lesz, ami lesz. Tehát ez a szadduceus kovász, ami ezeket a világi dolgokat, világi értékrendeket behozza. És hogy mondtam, ezek nagyon kis dologgal kezdődnek. Lehet, hogy csak azzal kezdődik, hogy 5 percig olvasol valamit, 10 percig nézel valamit, 15 percig foglalkozol valamivel, elkezd érdekelni, elkezdi betölteni az életedet, egyre jobban vágysz rá, kívánkozol rá, és mire észreveszed, már elfogy az idő körülötted az imádkozásra, az igeolvasásra, a szolgálatra, a dicséretre, a bizonyságtételre. Hát kiszorítja az életedből ezeket a dolgokat, és amikor nem szellemi módon kezded el a hívületet, nem Isten szent lelke vezet, hanem mindenféle világi pótszerekkel töltöd be a benned lévő szükségeket, akkor gyanakodj és vigyázz, mert a kovász elkezdett megeljedni benned. És amitől leginkább óvakodnunk kell, a farizeusoknak a kovásza, régi kedvenc témám a farizeusság. Elég sokat tanulmányoztam ezt a fajzatot, elég veszélyesek egyébként, bár sok mindent a javukra is lehet írni ennek a csoportnak. Kezdjük a legelején, amiről Jézus beszél, hogy a farizeusság kovászának a legfontosabb jellemző egy szóban kijelenthető, ez pedig a képmutatás. Egy nagyon egyszerű görög szó szerepel, ezt a színjátszáskor használták, hogy a szereplők attól függően, hogy férfi vagy női szerepet kellett eljátszani, fiatalabbat vagy öregebbet, mindig egy ilyen állatszót tettek maguk elé, ahogy éppen a helyzet vagy a színdarab megkívánta. Tulajdonképpen ezt jelent a farizeusság, hogy a farizeusok mindig azt az állatszót veszik fel, amit az emberek látni szeretnének. Soha nem adják önmagukat, mint például mondjuk egy Heródes kovásszal megtelt ember, aki ugyanúgy felvállalja, hogy mit csinál, nem. A farizeus képmutatás az mindig elrejti azt, ami igazából benne van, és mindig a legjobb énjét próbálja mutatni, ami éppen a másik számára elfogadható. Ez tehát nagyon röviden a farizeus kovász, hogy elrejti azt, ami benne van, és azt mutatja, amit az emberek látni szeretnének, vagy láttatni szeretnének. És ebben nagyon nagy megfelelési kényszer van, akár Isten felé, akár emberek felé, de bennük ez mindig egy nagyon erőteljes dolog, hogy mindig, mindenkor megfeleljenek annak a képnek, ami ezzel kapcsolatban van. Maguk a farizeusok is, ahogy mondtam, egy irányzat, ami a második század, harmadik században alakul ki Izraelben, és hogy tulajdonképpen az esdrási írástudó csoportnak voltak a szellemi utódai, akiknek az egyik legfontosabb célja az volt, hogy mivel Isten az ő népét már többször elvetette, illetve fogságba vitte, amiatt, hogy megszegték a törvényt, áthágták a törvény előírásait, ezért ők mindenáron arra törekedtek, hogy Izraelben a törvényt ne hágják át az emberek, és éppen ezért a törvény tanításban nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, és intették, figyelmeztették az embereket, hogy ilyen, meg olyan, meg amilyen bűnöket ne kövessenek el. Ugyanakkor ez a fajta kis időszak, ami Esdrás és a farizeusok között az a 3-4 évszázad megvan, ez alatt kialakul egy olyan írástudói csoport, akik elkezdik kidolgozni a atyáknak vagy a véneknek a hagyományait, amelyekkel úgymond kiegészítik a törvényt, és Jézus korára már azt látjuk, hogy nem csak a törvény van, amit meg kell tartani a zsidó embereknek, ha hithű akar lenni, hanem ott vannak az atyák hagyományai, amit szintén Mózes kapott, csak ez szájhagyomány útján terjed, és ezt a hagyományt nem lehetett leírni egészen a Krisztus utáni 4.-5. századig, ez van a Talmudban feljegyezve tulajdonképpen, és ezek a farizeusok kitalálták, hogy ha a törvényt nehogy áthágja a nép, illetve az atyáknak a hagyományait, ezért létrehozták a Cajak Tórát, vagyis a Tórának a kerítését. A törvényen kívül olyan rendelkezéseket hoztak, hogy ha a nép esetleg, vagy az emberek ezt a kerítést még be is döntik, vagy esetleg megsértik, a törvényhez még akkor se tudnak hozzá közel férni. És Jézus szolgálata kapcsán, majd figyeljétek meg, mindig a konfliktus azzal van, hogy Jézus sohasem a törvényt hágta át, hanem a farizeusok által lefektetett kerítéseket, és ezeket a szokásokat borította be mindig, és ezért volt nagy konfliktus Jézus és a farizeusok között, akik nagyon féltékenyen örködtek ezen a fajta atyai örökségen és törvényen, és ezt a legszélsőségesebb mértékben hajtották végre. Például szombaton szöges cipőben nem lehetett járni, mert hogyha a szög hozzáér a jeruzsálemi kőhöz és szikrát vet, ez tűzgyújtásnak számít, ami tilalmas, ezt nem szabad. Ilyet például nem szabad csinálni. Azon is komoly vita ment, hogy a szombaton tojt tojást meg lehet enni, vagy nem. Ezt is szépen ki kellett elemezni. Rengeteg ilyen dolgot hoztak létre, és mindig, ahogy a képmutatásuk ezt irányította, úgy végezték. Nézzétek meg a hegyi beszédet. Jézus mit mondta a farizeusokkal kapcsolatban, hogy ne imádkozzatok úgy, mint a farizeusok, mert hogy imádkoztak? Nem csendben, halkan, magukba imádkozva, hanem kiálltak az utcasarokra, és akkor adjad neki. Ahogy kifélt a torkukból, nem szépen családi állított, hanem nagy hangon Shema Yisrael, és akkor mondták a mindennapi reggeli áldásokat, vagy ilyen dolgokat. Aztán ott volt az adakozás is. Jézus azt mondja, hogy a két kezed között kommunikáció zavarnak kellene, amikor adakozol. Ehhez a farizeusok mit csináltak? Azt nézték, hogy ki van ott, ki látja őket, mennyit tudnak bedobni, minél többet. Erre mondja majd Jézus az özvegyasszonynak a két fillérjét, ami sokkal gazdagabb adomány volt, mint a farizeusoknak a csilingelő sékeljei, vagy drakmái, vagy bármilyen valutája. Pontosan azért, mert ők nem szívből, hanem színből adakoztak. Vagy például a böjtölés. Nem tudom, tudjátok-e, a közel-keleten a böjtölés az sokkal keményebb meló, mint itt a nyugat-európai térségben, mert ott például nappal iszonyatosan meleg van. És amikor a farizeus kétszer böjtöl egy héten, és reggeltől estig nem iszik vizet, például, hogy folyadékot, azért ez sokkal nagyobb megpróbáltatás jelent, mint esetleg ott a mi kis könnyebb klimatikus viszonyaink között. Hát valóban keményen megfeszítették magukat, de Jézus azt mondja, hogy a böjtölés is úgy kell végezni, hogy ne lássák az emberek. A farizeusok meg szerették, ha látják, hogy ők most komorak, ez a 30 méter mély örömmel rendelkeznek, és ők most böjtölnek. Ők nagyon szigorúan böjtölnek, ezt mindenkinek látni kell, tudtára kell hozni a világnak, és ezért voltak képmutatóak, mert nem azt mutatták, ami valóban bennük, mert nem szívük szerint böjtöltek, hanem az emberek elvárásai szerint böjtöltek. És a gyülekezetben nem szabad megengedni ezt a fajta dolgot, hogy csak azért imádkozok, mert mit szólnak, ha nem teszem. Azért olvasok igét, vagy azért teszek bizonyságot, mert mit szólnak, ha nem teszem. Ez már képmutatás. Ha bármi olyan dolog van, amit nem tudsz szívből tenni, ne is tedd. A gyülekezetnek meg nem lehet elvárása ez, hogy most csak azért, mert valamit így szoktunk, vagy úgy szoktunk, vagy kötelező, hogy ebből mások számára lelki kárt okozzunk, másokat megfertőzzünk a saját nézetünkkel és látásunkkal. Az egyik ilyen problémája a képmutatáson túl a farizeusoknak a legalizmus, vagyis a törvényeskedés, vagyis ők az életüket egy teljesen beszabályozott életmódban élték. Meg volt szabva, mikor kelnek, mikor fekszenek, mikor mennek a zsinagógába, mikor böjtölnek, mikor olvasnak igét, mikor vonulnak el a családdal. Tehát teljesen a legapróbb percig be volt osztva az életük, és ettől eltérni nem lehetett. Ez is a farizeusság egyik ilyen kovász, hogy egy hívő embernek a komfortzónáját nem tudja tágítani magának egy kicsit, hanem beszabályozott élete van, az mindig veszélyes, mert hogyha ez bármi miatt megborul, akkor azonnal bizonytalanságban érzi magát. Nem kell ettől félni, nem kell a napunkat másodperc pontosan, ha reggeli áhítat nem 10 perc volt, hanem 8 perc volt, ne essél kétségbe. Lehet, hogy legközelebb 12 lesz. Ebből nem szabad törvényt csinálni. A jó szokások nem baj, ha megvannak, de törvényeskedni nem szabad. Nem szabad szabályrendszert felállítani a hívő embereknek az életében. A harmadik, a ritualizmus vagy a formaság. Ez tulajdonképpen röviden csak annyit jelent, hogy bármilyen dolog, amit teszünk, az csak egyféleképpen lehet tenni, ahogy szoktuk. Attól eltérni nem lehet. Én voltam olyan gyülekezetben, ahol mondták, hogy csak a szószékre állhatok fel prédikálni, mert ha nem a szószéken állok, ami a gyülekezettel így oldalt volt, hanem mondjuk így szembe, akkor onnan már nem jön az Úr igéje. Hát mondom, próbáljuk meg. És persze, hogy nem a szószékre mentem, amúgy sem szeretek hónapig beásva prédikálni, mert ez egy elég magas ilyen régebbi típusú szószék volt, meg kicsi is vagyok, de érdekes módon középről is jött az Úr igéje. És akkor utána kérdeztem, hogy azért Pál a folyóparton, Jézus a hegyoldalba, tanítványok a csónakba, börtönbe, ott nem volt szószék, meg nem volt mikrofon hangosítás, ott nem szólt az Úr igéje. Tehát ilyen kis apróság, hogy van egy forma, hogy van a szószék, amögé beáll a prédikátor, slusz passz. Ez a ritualizmus, amikor másképp nem tudjuk elképzelni. Vagy, hogy csak összekulcsolt kézzel lehet imádkozni, felemelt kézzel, az karizmatikus. Az veszélyes, az tévelgés. Olyat nem szabad csinálni. Ott a Biblia pont erre szólít fel bennünket, hogy a férfiak tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. És Pál azt mondja, hogy akarom. Nem azt, hogy szeretném, akarom. Pálnak egy világos apostoli látása volt erről, és a Esztában a férfi alkalommal egy picikét beszélgettünk is erről, hogy mit is jelent ez a felemelt kéz, de nagyon fontos és nagyon nagy jelentősége van a Bibliában a felemelt kézzel történő imádkozásnak. Vagy az igeolvasás is például, hogy csak ülve, csak fekve, csak állva, csak székbe, csak fotelbe. Mindenkinek, amikor az ember így elkezd gondolkozni, hogy hát most nem fogok az Úrtól üzenetet kapni, mert éppen a vonaton volt időm, hogy 10 percet igét olvassak, mert valami közbejött, nem ismerem már elővenni se az igét, mert Isten biztos, hogy nem fog hozzám szólni. Na ilyenkor nyugodtan vedd elő a Bibliádat, lehet a buszon is olvasni Bibliát, nem számít, hogy írott könyvformában, vagy mobiltelefonon olvasod. Régen ebből is probléma volt, hogy csak a nyomtatott könyvből lehet Bibliát olvasni, mert az már nagyon modern, hogyha telefonon olvasod a Bibliárat. Tehát ez a fajta formalizmus, ami a farizeusság kovász és megöli a hívő életedet. Nem tudsz kreatív lenni, nem tudsz felszabadulni, nem tudsz elszakadni a hétköznapi élet dolgaitól. Én ugyanúgy tudok a természetben imádkozni, mint odahaza, hátul a gazba, a dzsungelbe, vagy menet közben biciklin, teljesen mindegy, hogy hol vagyok, ugyanúgy tudok imádkozni, néha énekelni is szoktam, bár nem kéne szerintem, a lakosságot nem kéne terhelni feleslegesen, amúgy is van zajterhelés a városba, de ahogy az embernek jól esik, bátran és határozottan. A negyedik, a tradicionalizmus, vagyis a hagyománytisztelet, ez volt talán az egyik legerőteljesebb a zsidóságban, a zsidó szokásokban, és ezt csak azért tettem ide utoljára, mert azt látni, hogy Pál apostol is hivatkozik erre, hogy amit láttatok tőlem, hallottatok tőlem, azok a hagyományok, amelyeket átadtam nektek, tehát vannak nagyon jó és értékes hagyományok a gyülekezetben. Nagyon jó hagyomány, például a baptista közösségeinkben az, hogy az istentisztelet után nem elrohanunk, például kivéve, hogyha valakinek megy a közlekedési eszköze, hanem itt maradunk, még beszélgetünk, egymásért tudunk imádkozni, tudunk könyörögni, meg tudjuk beszélni a dolgunkat. Nagyon jó hagyomány az, hogy tudjuk egymást bátorítani, tudjuk vigasztalni, tudjuk támogatni egymást, tudjuk egymást meghívni. Ezek mind nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok. A probléma akkor van, és a farizeusoknál ez volt a legnagyobb probléma, hogy ezek a hagyományok kiüresedtek. Magáért a hagyományért tették meg. Nem volt már benne a szívük, nem volt ott a lelkesedésük, nem volt ott semmi tartalmi dolog, csak maga a forma maradt meg. Teljesen kihaltá vált, üressé vált, teljesen, ahogy korábban is láttuk, rituálissá és formalizmussá ment az egész dolog, pontosan azért, mert a lényegét vesztette el. És minden egyes gyülekezetben ezeket a hagyományokat, amelyek egyébként jók és kialakultak, érdemes felülvizsgálni, megvizsgálni őket, vagy a saját szívünket, hogy most miért megyek oda az a testvérhez imádkozni, mert megkértek rá, vagy muszáj, vagy nagyon szeretné, hanem legyen tiszta és szabad a szívünk erre, hogy a jó dolgok, amik megvannak, azokat tartsuk meg, bátorítsuk egymást, segítsük egymást, de legyen bennünk az, hogy ne a hagyomány miatt, ne a megszokásaink miatt tegyük ezt a dolgot, hanem azért, mert szeretjük a testvéreinket. Aztán jellemző még rájuk a cinizmus és a kritika. Ez is egy érdekes dolog, hogy valaki nem úgy csinált valamit, hogy a farizeusok azt elvárták, szokták vagy szerették, akkor ahhoz nagyon cinikusan közelítettek meg, és mindent kritizáltak. Emlékezhetünk rá, hogy mikor Jézus a tanítványaival átmegy a kalászföldön, és a tanítványok morzsolják a gabonát, akkor mit mondanak? Nem lehet. Szombat van. Gabonát szombaton nem pergelünk, mert az a 1200 munkavégzés egyikébe tartozik. 1600, abban nem szabad ilyet csinálni, ez teljesen tilos. Vagy például, amikor a tanítványok mosdatlan kézzel lesznek, cinikusak voltak, kritikusak voltak. Ha valaki valamit nem úgy tesz, ahogy tett, ahogy ők elvárták, vagy ahogy az ő teológiájukban benne volt, azt az embert azonnal kigúnyolták és céltáblájukká tették. Vigyázz testvérem, hogyha esetleg egy testvér nem úgy éli a hívő életét, ahogy te éled, az nem biztos, hogy még nem Istentől van. Nem biztos, hogy nem Isten parancsára cselekszi azt, amit cselekszik. Vigyázz, hogy a testvéreddel, a testvéred gondolkodásmódjával hogyan viszonyulsz, hogyan ítéled meg őt. Mert lehet, hogy van olyan dolog, amiben esetleg igazad van, de lehet, hogy vannak olyan dolgok, ami a te keretedben nem fér bele, de neki azt Isten mondta. Pál a korintusi levélben több ilyen példát is felhoz, hogy például a bálványozott hús kapcsán Pálnak teljesen tiszta volt a lelkiismerete, hogy bálvány Istenek nincsenek, én nyugodtan eszem a előző napi levágott marhából, vagy valamiből, de ha egy testvérem azt mondja, hogy nekem ez problémát okoz, mert ez éppen láttam, hogy ez a bálvány azért a templomba volt éppen egy órája még kifüggesztve, akkor Pál azt mondja, inkább többet nem eszem húst. Pál apostolnak nyugodt volt a lelkiismerete, tiszta volt a lelkiismerete, és nem kritizálta azt, aki hitben gyengébb vagy éretlenebb, hanem tudott segíteni és támaszul lenni számára. És nézzünk néhány jellembeli torzulást. Ezek főleg ilyen külső dolgok voltak, de alapvetően a farizeusnak szelleme az egy nagyon erős jellembeli torzulást hoz létre az emberben. A gondolkodásmódjában, az értékrendjében, az életvitelében, az emberekhez és az Istenhez való viszonyában, és ebből csak itt címszavakban lassan még néhány dolog. Az egyik a büszkeség és a gőgösség. A farizeusoknak, mivel úgymond teljesítmény volt mögöttük, azt gondolták, hogy van mögöttük egy teljesítmény, amit Isten elfogad, respektál, és Isten előtt ez a legjobb, ezért felfogalkodottá váltak, büszkék és gőgösek lettek. Azt hitték, hogy ők a hívő életnek a csúcsát képezik, ők a csúcsragadozók a vallási toplistán, és rajtuk kívül senki más nem érheti el azt a szintet és azt a mércét, amit el lehet érni. Ők úgymond a minta az etalon, és emiatt felfogalkodottak, büszkék voltak, és szeretetlenné váltak, pontosan azért, mert ez a fajta szellemiség áthatotta az életüket. Ítélkező magatartás, erről korábban már beszéltem, hogy a farizeusság szellemének egyik nagyon jellegzetesség az ítélkező magatartás, hogy bármi, amit lát, bármi, amit néz, nem azt keresi benne, hogy mi az Isten munkája, mi lehet az Isten munkája, mi az, ami Istentől van, hanem mindig azt néz, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami nem biblikus, mi az, ami eltér a Szentírástól olyan mértékben 0,1 mm-re, hogy az már az én keretemben nem fér bele. A krisztusi szabadságban azért vannak kilengések. Majd ezért szeretnék erről egy kicsikét beszélni, hogy milyen korlátai vannak ennek. Nem biztos, hogy annak a testvérnek, akinek az életében te rossz dolgot látsz, az lehet, hogy már 4-5 fényévvel előtted jár a hitéletben, és az ő életében már úgymond Isten a krisztusi szabadságban beleférhetnek olyan dolgok, amit te még a kis magad korlátozott megértésében még úgy látod, hogy ez nem fér bele. Tehát nem kell mindig egyből azt nézni, hogy mi a rossz, mi a nem jó, hanem megvizsgálni azt, hogy mi az, ami Istentől való. És utána majd rátérni arra, nyilván most nem a nagyon durva dolgokra gondolok, hanem azokra a új szövetségi kijelentésekre, amik a lelkiismereti dologból fakadnak, akár a húsevés kérdése, a vegetáriánizmus kérdése, szeszes ital fogyasztása, ruházkodás, stb. Tehát csak arra mondom, hogy sok ilyen terület van az új szövetségben, ami nincs ex-katedra kijelentés, hanem krisztusi szabadságunk van rá, és a különböző feltételekkel jól is lehet alkalmazni őket, de az ítélkező szellem az nagyon veszélyes dolog. Amikor mindig megítéljük a hívő testvérünket, hogy ezt vagy azt vagy amazt csinált. Szeretetlenség, ez is szintén jellemző volt a farizeusokra, nem tudták szeretni az embereket. Mi volt az egyik legnagyobb problémájuk Jézussal kapcsolatban? Hogy vámszedők és bűnösök barátja. Tódultak hozzá az Amháretz, a földnek a népe, abban az időben úgy hívták, a farizeusok ezekkel még közösséget se vállaltak. Tehát, hogy egy asztalhoz se ültek le velük. Hogyha esetleg mondjuk valami üzletet kellett kötni, vagy valami azért azt valahogy megoldották egy közvetítő útján például, de még egy asztalhoz sem voltak hajlandók velük leülni, teljes szeretetlenségben éltek. Elvadították maguktól az embereket, és ezért mondja Jézus azt, amikor meglátja a nagy tömeget, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Ott voltak a farizeus írástudók, ez a kettő gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Az egyik csoport az inkább az írás másolásával és terjesztésével foglalkozott, míg a másik a hitelveknek a úgymond terjesztésével. És ők lettek volna azok, akinek Isten útjára kellett volna népet tanítani és vezetni, és pont ők nem tették meg ezt. És nem véletlenül Jézus majd elveszi tőlük a kulcsot, és adja majd Péternek, bár tudjuk, hogy a mennyországba azóta Luther zárat cserélt. A következő... A egyházban a kulcs megvan, csak az ár nem jó. Tehát ez majd rá fognak jönni, csak nehogy késő legyen. Rossz istenkép. Szintén a farizeus kovásznak az egyik öröksége, hogy egy nagyon rossz és torz istenképet hoz létre az emberbe. A farizeusok mindig úgy tekintettek Istenre, mint egy haragvó Isten, aki kész azonnal lesújtani bármilyen bűnért, a legkisebb hibáért, engedetlenségért, rendezetlenségért, bármilyen kihágásért, független attól, hogy most az a Bibliából vették, vagy az atyák hagyományából, bármilyen ilyen dologért egy nagyon kemény, rideg, távoli istenképet mutattak be. Ezért volt megdöbbentő, amikor Jézus a mi atyákra tanítja a híveit, és mit mond? Nem azt mondja, hogy mi Istenünk, hanem mi atyánk. Jézus közel hozta az emberekhez Istent, bemutatta az atyát, aki őt látta, az magát, az atyát látta, ő Isten szívéből beszélt, Isten szent lelkével telve szólt, és az embereknek egy valódi Isten képet mutatott be, ami szöges ellentétben volt a farizeusságnak az Isten képével, és a farizeusság szellemének az egyik ilyen pusztító jellegzetessége, hogy az emberbe egy rossz Isten képet hoz létre, egy haragvó, egy dühös, egy olyan Istent, akinek nem lehet megfelelni, akinek mindig csak elvárásai vannak, akinek mindig meg kell felelni, akinek ezt meg kell csinálni, rengeteg ilyen, és akkor jönnek a szabályrendszerek, jönnek az előírások, jönnek az elvárások, és ez teljesen idegen az új szövetség szellemétől. Teljesen idegen. A jó istenkép, idézőjelben a helyes istenkép az Istent atyaként látja meg. Aki igaz, hogy néha, ha a gyermekei engedetlenek, bűnben vannak, megfegyelmezi őket, de ez nem alap 24 órájában történik, mint ahogy a farizeusok gondolták, hanem amikor szükség van rá. Amúgy az új szövetségi hívő élet egy prosperáló élet, egy gazdagodó, növekedő élet, szellemben, lélek, sokszor anyagiakban is, mert Isten megáldja az övéit, megáldja a hűségeseket. De ebből nem kell teológiát csinálni, hanem Isten útján, Isten akaratában kell járni. És ez a rossz istenképet csak úgy tudod felszámolni, ezt a kovászt kilököd az életedből, elkezded olvasni a Bibliát, és nem a különböző mendemondákra, meg rossz tanításokra hallgatsz, ezekre rossz kovászokra, hanem a Szentírásra, amit kijelent Isten és az Atyádról. Nagyon örültem a táborban, amikor szó volt róla, hogy Jézust úgy lehet jól megismerni, hogy olvassuk az evangéliumokat. És akkor nem fejben lesz ott Krisztus, hanem itt lesz benne a szívünkbe. És ez teljesen felforgatja az életünket, és egy radikális, egy biblikus istenképet tud bennünk létrehozni. Aztán féltékenység, ez is szintén jellemzője a farizeuság kovászának, hogyha valaki egy kicsikét nagyobb szintet ér el, vagy kicsikét bátrabban ér a hívő életét, azonnal féltékenyek lesznek rá. Tipikus példa, én már fél éve imádkozom ezért a dologért, nem történt semmi, ez meg itt 2 perce imádkozott és megkapta. Hát most akkor mi van? Csak egy nagyon egyszerű dolog, hogy ha valakinek működnek dolgok az életében, ami neki nem működik, pontosan azért, mert ez a kovász ott van az életébe, akkor azonnal feljön a féltékenység. Neki már két autója van, nekem meg még csak egy rozzant biciklim van. Hogy lehet ez? Hogy ők egy évben háromszor mennek el nyaralni a családdal, én még egyszer se tudok. Hogy van ez? Hát amikor az a féltékenység feljön az ember szívében, hogy valakinek egy kicsikét több van, amikor Isten megáldja őt, nem tud együtt örülni az örülővel, nem tud együtt sírni a síróval. Sokszor azt mondja, hogy hát, hogyha az én tehenem meghalt, akkor a szomszédja is kerüljön nekrotikus állapotba. Tehát ez a fajta szellemiség, és ez nagyon rossz, amikor az irítség szelleme a gyülekezetben feljön, és a hívők azt méregetik, hogy ennek ennyi van, annak amennyi van, és nem tudnak örülni annak, amit Istentől kaptak, nem tudnak hálázatosak lenni. Az ilyen emberek szívében nincs ott a hála, azért a kevésért is, ami van. És lehet, hogy Isten abba a kevéssel is meg tudja őt úgy áldani, hogy gazdagabbnak fog érezni magát, mint az, akinek talán emberileg nézve több mindene van, de azzal nem jól sáfálkodik, elherdálja, elpocsékolja, tönkreteszi, nem az Úr oltárára helyezi oda. Nem ezzel a szemmel kell nézni, hanem valahogy ezt a kovászt tüntessük el az életünkből, és ne féltékenykedjünk, ne irigykedjünk a testvérünkre, vagy az akár az ajándékára, az elhívására, hogy nekem is már ott kéne lenni, kint prédikálni, 30 év olvasom a Bibliát, és én nem prédikálhatok. De ha nincs ajándékod, akkor hiába jössz ki, csak galiba lesz. Ilyen féltékenység volt Korintusban is, hogy egyiknek ilyen ajándéka volt, a másiknak olyan ajándéka volt, voltak elit ajándékok, voltak kevésbé látványos ajándékok, és nagyon nagy zűrzavar volt, és féltékenykedtek a korintusiak egymásra, hogy bezzeg az nyelveken szól, nekem meg kell elégednem, mint a gyámolítással, mindig én pakolászom a széket a gyülekezetbe, nekem kell mosogatni, meg főzni, takarítani, az meg bezzeg ott nagy szellemi módon, felemelt kézzel, nagy nyelveken szólás, minden. Nem. Minden ajándék ugyanolyan fontos, de a gyülekezetbe elindul ez a féltékenység kovász, ez elkezd erjedni, akkor az emberek egymáshoz hasonlítják magukat, tönkre mennek a szolgálatok, a kapcsolatok, Istennek a munkája, teljesen emberközpontúvá válik az egész közösség és gyülekezet. És végül a legutolsó, a legdrámaibb, ez az úgynevezett gyűlölet, amikor a farizeusság szelleme, hogyha valaki nagyon az útjában van, azt már gyűlölettel illeti egészen odáig, hogy akár a bitóra is juttatja, képes fizikális halálát is okozni neki. Valahol ez különböző átkozódás és átok formájában történik, megátkozzák azokat az embereket, de Jézus világosan beszél a Máté 23-ban arról, hogy a farizeusokra fog szállni minden igaznak a vére, Ábeltől kezdve egészen Parakiásnak, Zakariás fiának a véréig. Hát a farizeusának ez a legalja, amikor a farizeusok elveszítik azokat, akik igazán hívő emberek, akik igazán Istennek a prófétái, Istennek az emberei, üldözni fogják őket, meg akarják őket semmisíteni, kizárják a gyülekezetből, kizárják a közösségből, mert megmerték zavarni a nagy szent liturgiájukat, a nagy szent hagyományaikat, a nagy szent vallásukat, és ezeket az embereket eltaszítják maguktól, üldözik őket. Leghamarabb ezek a farizeus szellemiek fogják majd az igazi hívőket kiszolgáltatni az államhatalomnak, amikor esetleg az üldözésre fog sor kerülni. És végezetül bátorítás képpen a kovásztalan kenyerek ünnepe kapcsán három nagyon fontos igazságot csak felolvasás szintjén. 2 Mózes 13:6-7. 7 napon át kovásztalan kenyeret egyél, a 7. napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. Kovásztalan kenyeret egyél 7 napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret, még kovász se lássanak nálad egész határodban. A 7 nap az nagyon fontos. A 7 nap eleve a teljességnek a száma a Bibliában, de ahogy mondtam, ami páska bárányú megáldoztatott. Amint ez az életünkben megtörténik, a következő napon belépünk a kovásztalan kenyerek ünnepébe. És 7 napon át, vagyis meddig? A következő istentiszteletig. Ameddig lehetséges, 7 napon át folyamatosan próbáljunk meg a kovásztalanság állapotában élni. Ahogy mondtam, bűntelenek soha nem leszünk, de ami kovász ott van az életünkben, a felismert bűnök, szabaduljunk meg tőlem, mielőtt istentiszteletre jövünk. Nagyon fontos, hogy 7 napon át próbáljuk meg ezt a kovásztalanságot, a felismert bűnöket az életünkből távol tartani. Ha jönnek a kicsiny bűnye, az nem olyan nagy, ó, még ez belefér, ne engedjük meg. Elég egy nagyon kis pici kovász, óriási pusztítást tud végez az életünkben, és nem véletlen a páska, illetve a kovásztalan kenyér ünnepéhez kapcsolódó úrvacsorai közösség, mert az úrvacsorában pont erről van szó, hogy úgy jövünk úrvacsorázni, hogy rendezzük magunkat, megtisztítjuk magunkat, kidobáljuk a kovászosat, rendezzük a testvérekkel való kapcsolatot, a közösséget, és úgy járulunk örömmel, tiszta szívvel, bátran az Úr asztalához. Ez nagyon fontos, hogy 7 napon át, az egész héten úgy éljél, hogy ebben neked a Krisztus megáldozhatott, van bűnbocsánatod, van szabadulásod, van kijöveteled Egyiptomból, nem kötelező elbuknod, nem kell beleesned a bűnbe, lehet kijönni az Úrhoz, lehet szabadulni. És a határodban, ezt egy kicsit értelmezve, ez a gyülekezetre, hogy ne engedjük meg a gyülekezetbe, és hogy Korintusban is ebből probléma volt, hogy a gyülekezetet, ameddig elér a határunk, ameddig a hatásunk van, ne okozzunk megbotránkozást a világiaknak. Nem mondják azt, hogy hát a baptisták is azt csinálják, ugyanúgy isznak, ugyanúgy eljárnak, mit tudom én, milyen szórakozó helyre. Hát ha ő megtehetik, akkor én is megtehetem. Ne, a határunkba se engedjük meg bűnt. Ha nyilvános leleplezett bűn van, egy gyülekezetben nem szabad megengedni. Az ilyet ki kell zárni a gyülekezetből és a közösségből. A második, tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjéről, tartsátok meg hát a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendtartás szerint. A kovásztalan kenyér ünnep az a szabadulásnak az ünnepe. Csak azt tud kovásztalan életet élni, aki ezt a szabadulást ott megtapasztalt az életében. A kovásztalan kenyér ünnepe mindig arra emlékeztette a zsidókat, hogy Isten megszabadított bennünket Egyiptomból, a szolgaság házából, és bevisz bennünket a tejjel és mézzel folyó Kánaánba. Erre emlékezünk a kovásztalan kenyerek kapcsán, hogy van egy szabadulásunk és van egy célunk. Ahogy mondtam, a Páska, Istennek a báránya, az a bűnbocsánatért aratott, az a megszabadulásunkért van. Viszont a kovásztalan kenyér az a megtisztulásunk miatt van, az a megszentelődésünknek a szimbóluma, és nem véletlenül használja Pál ezt a képet Korintusban. És végül a kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg, 7 nap egyél kovásztalan kenyeret, amit megparancsoltam neked Abib hónap ideje alatt, mert akkor jöttél ki Egyiptomból, üres kézzel senki se jelenjék meg színem előtt. Vagyis amikor a kovásztalanság állapotában vagyunk, és megjelenünk Isten színe előtt 7 nap után, akkor hogy kell megjelennünk? Hozunk valamit. Üres kézzel senki ne jelenjen meg színem előtt. Lehet hoznunk egy imádságot, lehet hoznunk egy hálaadást, lehet hoznunk egy bátorítást, lehet hoznunk egy kapcsolatrendezést. Nagyon sok mindent lehet hozni. Vagy Uram, hozom a szívemet, elestem, megint ugyanebben a bűnbe elbuktam. Gyógyíts meg, szabadíts meg. Uram, most csak ezt tudom hozni. Ha megnézitek, a Bibliában több példa is van rá, hogy az Istennek mi az egyik dicsősége? Ha az emberek megvallják a bűneiket. Fiam, adj hálát Istennek, vald meg bűneidet. Adj dicsőséget Istennek, vald meg a bűneidet. Ad is Isten dicsérete, hogy az emberek felismerik a bűneiket, az Úrhoz hozzák, és a páskabárány bére alá be tudnak kerülni. És végezetül 1 Korintus 5:8, az ige szakaszunk vége, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Lehet ünnepelni Isten népének? Lehet. Ez kovásszal nem fog működni. A kovásztalanságunknak 2 ilyen fontos eszköze van, a tisztaság és az igazság. A tisztaság szó azt is jelenti, ami napfény által lett megvizsgálva. Olyan világosság, ami arra is utal ezzel Pál apostol, amikor a zsidók a kovászos keresték a házba, akkor gyertyákkal meg lámpákkal világítottak be a ház legutolsó kő sarkaiba, repedéseibe, hogy minden egyes kovászos kitakarítsanak. Na, ugyanezt a képet használja itt Pál, hogy ez a fajta tisztasság legyen ott az életünkben, ami átjár, átvilágít bennünket, hogy ki tudjuk takarítani ezt a kovászt, és akkor valóban tudunk ünnepelni a gyülekezetben, és ha megszabadulunk a bűntől, a terhektől, a szenttől, a mocsoktól, és így tudunk igazából hiteles életet élni Krisztusnak, és a világiak számára is. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.